Hatodik fejezet, melyben szert tesz óriási örökségére, s kiderül, hogy milyen nehéz megszabadulnia a pénztől annak, aki minden áron csak ezt akarja.
Hajnal felé egy mulatóban üldögéltünk. A néger zenekar pihent. Mi ásítoztunk. Esti Kornél fülembe súgta.
Gyorsan, adj ide ötöt.
Fizetett, aztán így szólt.
Furcsa.
Micsoda?
Ez a szó. Pénz zavar.
Az ember azt hihetné, hogy a pénz okozza a zavart.
Holott nem a pénz okozza, hanem éppen az ellenkezője, a pénz hiánya, a pénztelenség.
Mondd, fordult felém mély érdeklődéssel. Te üres óráidban nyelvészkedni is szoktál? Van olyan kifejezés, mely azt érzékelteti meg, hogy néha a pénz is terhes lehet?
Van, de az francia.
Magyar nincs?
Nincs. Jellemző, dörmögte.
Hazamenőben az utcán még mindig erről elmélkedett.
Kétségtelen ronda dolog ez a pénz zavar, de a másik épp így ronda, amikor igazán a pénz okozza a zavart. Amikor túlon túl sok van belőle.
Ezt is ismerem.
Te?
Aha.
Volt nekem valaha rengeteg pénzem is, hajdanában,
szólt elmerengve.
Hajdanában, Danában.
Dániában?
Hát nem, itt Budapesten, amikor örököltem.
Kitől örököltél te?
Egy homályos anyai nagynénémtől, Anselm Mária Teréziától, Hamburgban lakott, valami német báró felesége volt.
Érdekes. Erről még nem is beszéltél.
Igen? 30 éves lehettem. Egy reggel arról értesítettek hivatalosan, hogy nagynéném minden vagyonát rám hagyta. A hír nem ért váratlanul, de meglepett. Tudnélik, azt hallottam, hogy nagynénémnek van egy másik unokaöccse is, és majd közöttünk osztja meg az örökséget. Ez időközben meghalt valahol Brazíliában.
Nincs egy cigarettád?
Parancsolj. Hát, kiutaztam Németországba, őszintén szóval alig emlékeztem Istenben megboldogult nagynénémre. Gyermekkoromban néhányszor elvittek hozzá, pazar kastélyban lakott a birtokán, a mintagazdaságán, pokolian gazdag volt, és pokolian unalmas. A kert halas taván fehér-fekete hattyúk úszkáltak, csak ezt tudtam felőle. Meg azt, hogy sok földje van, több emeletes háza Berlinben és Dresdában, és rengeteg betétje svájci bankokban. Tekintve, hogy 10 éve nem feleltem leveleire, fogalmam sem volt, mennyi a vagyona. A leltározásnál kiderült, hogy nagyobb, mint gondoltam. Miután mindent eladtam, pénzét étettem, az adók, illetékek, ügyvédi költségek levonása után majdnem 2 millió márkát fizetett le a kezemhez egy hamburgi bank.
2 millió márkát? Ne viccelj!
Helyes, akkor beszéljünk komolyabb dolgokról. Mekkora vérnyomásod?
Bocsáss meg, inkább folytasd.
Na, elég az hozzá, én ezt a pénzt, magyarra váltva, bevágtam a bőröndömbe és hazautaztam. Itthon úgy éltem, ahogy eddig. Verseket firkáltam, vigyáztam, nehogy ne szétvegyék az ügynek, mert tudtam, hogy akkor végem.
Miért?
Hallod, egy költő, aki gazdag, mi nálunk? Ez merőképtelenség. Budapesten mindenkiről, akinek van egy kis pénze, azt képzelik, hogy tök filkó. Ha van pénze, minek legyen sütnivalója, érzése, képzelete? Így büntetik. Ez a város túlságosan értelmes. Épp ezért túlságosan ostoba. Nem hajlandó belátni, hogy a természet az pogány és kiszámíthatatlan módon egyáltalán nem irgalmi alapon osztogatja kegyeit. Byronról, aki lord volt és sokszoros milliómos, így senki sem ismerte volna el, hogy van egy fikarcnyi tehetsége. Itt a lángész ragját kárpótlásul, alamizsnaként adagolják azoknak, akiknek nincs egyebük, azoknak, akik éhenkórászok, betegek, üldözöttek, élő halottak vagy valódi halottak. Főképp az utóbbiakat kedvelik. Nekem sohasem volt kenyerem dacolni az emberek titáni butaságával. Alázatosan meghajoltam, előtte, mint egy hatalmas természeti jelenség előtt. Ezúttal se vétettem a kötelező bohém hagyomány ellen. Továbbra is eljárogattam a kis piszkos bohém tanyára. Adós maradtam kávémmal, galériaimat reggelenként tintával feketítettem, cipőim talpát lombfűrész fúróval juggattam ki. Csak nem teszem tönkre költői hírnevemet. Egyébként is ez kényelmesebb volt és érdekesebb. Ha dobra velem a szerencsémet, azonnal megrohannak, reggeltől estig kilincselnek nálam, és még dolgozni se hagynak.
De mit csináltál azzal a tengerpénzzel?
Ez nekem is kis fejtörést okozott. Természetesen nem raktam be bankba, ezzel nyomban elárultam volna magam. Íróasztalon fiókjába zártam kézirat papírjaim közé.
Csodálatos, milyen kis helyre elfér 2 millió korona, 2000 darab ezres. Csak ekkorka halom volt. Az is olyan rongy, olyan saláta, mint a többi papíros.
Esténként, mikor nézegettem, vegyes érzések fogtak el. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy nem örültem neki.
Én sokra becsülöm a pénzt. Nyugalmat jelent. Becsületet, erőt, majdnem mindent. De ennyi pénz inkább nyűg volt nekem, mint könnyebbség.
Ahhoz, hogy új életet kezdjek, hogy gépkocsikat tartsak, hogy kedves 3 szobás lakásomból átköltözzek egy 10 szobásba, hogy kizökkenjek a régi kerékvágásból, és hogy új terheket, gondokat vegyek nyakamba, már akkor is túlságosan bölcs voltam. Soha se vágyakoztam pezsgős dáridókra. A fényűzést megvetettem. Tudod, a világ életemben vajas kenyeret vacsoráztam, és vizet ittam rá. Csak a komisz cigarettákat szerettem, és a komisz nőket. Tehát gondolkozni kezdtem ridegen, következetesen.
Mi a célom?
A hivatásom?
A szenvedélyem. Írni.
Már ebben az időben is kerestem a tollammal havi 500-at könnyen. Ehhez még hozzácsaptam havi 1000 koronát, hogy mindörökre biztosítsam függetlenségemet. Meddig élhetek? Szüleim, nagyszüleim 50 éves koruk előtt haltak el. Mi nem vagyunk hosszú életűek. Én engedélyeztem magamnak 60 évet. Ez a busás életjáradék 30 évre, a várható életem egész tartamára a kamatok figyelembe vétele nélkül csak 360 000 koronát tett ki. Úgy éreztem, a többi fölösleges. Elhatároztam, hogy ezt zétoztam.
Kik között?
Ez volt a bökkenő. Testvéreim nincsenek, rokonom csak egy van, egy gazdag gyáros, akit álmaimban mindig koldus congrában látok,
és az a legfőbb vágyam, hogy egyszer farkashordító éjszakán, amikor én jól lakva melegszem a kandallónál, künn a küszöbömet rágja, egy falat kenyeret kérjen tőlem, én pedig kikiálthassak neki, hogy nem vagyok itthon, ennek adjam oda a pénzemet. Vagy a jól nevelt undorító kölykeinek, akiket még nála is jobban utálok.
Nem, nem. Barátaidra nem gondoltál? Akkor nem voltak barátaim. Még nem ismertelek téged.
Köszönöm.
Általában egyetlen ismerősöm se volt, se közeli, se távoli, akit bizonyos magas szempontból rokon szembesebbnek tartottam volna, mint azt a vadidegent, akit először pillantok meg az utcán. Ne érts félre, én nem gyűlöltem az embereket. Csak bizonyos szomorú lemondással tekintettem rájuk, érzem az élet céltalanságát, és minden dolog viszonylagos voltált. Épp ezért örökséget se akartam hátrahagyni, hogy majd a hatóságok rendelkezzenek vele. Tudtam, magamról tudtam, hogy milyen hálátatlanok az örökösök. Mondd! Mit cselekedtél volna te az én helyemben?
Azt, amit mindenki ilyen esetben.
Fölajánlottam volna vagyonomat valami nemes célra, valami jótékony intézménynek.
Úgy van, ez nekem is megfordult a fejemben.
Először árvaházakra gondoltam, a Gokmen helyére, vakokra, siketnémákra, elhagyott leányokra, kórházakra, stb., de
abban a pillanatban megjelent lelki szemeim előtt egy kövér panamista, akik az árvák, aggok, vakok, siketnémák, elhagyott leányok, betegek pénzéből brilliánsokat vesz a feleségének és szeretőinek.
Elejtettem a tervet. Pajtás, én nem születtem arra, hogy megmentsem azt az emberiséget, amelyik, amikor nem sújtja tűzvész, árvíz és dökhalál, háborúkat rendez, és mesterségesen idézi elő a tűzvészt, az árvizet és dökhalált. Rég levettem én a kezem az úgynevezett társadalomról. Nem is vagyok vele egy. Az esztelen, zabolátlan és élő természet az én atyám fia. Később egy irodalmi pályadíjat terveztem, egy nagyszabású alapítványt. Bevallom, ez tetszett is egy darabig. De Nem sokára világosan láttam, hogy a múló idők során a különböző bizottságok mind hamisítják meg eredeti szándékomat, mind jutalmazzák meg azokat a bambákat és hülyéket, akiket egyenesen le kellene bunkózni, mind nevelik föl az én pénzemből a szellemi vakarcsokat, a kártékony korcsokat, az életképesek rovására. Aztán hallottam a pályakoszorús műveket is, melyek a dráma válfajairól, vagy a francia irodalom hatásáról szólanak, s kétségbe estem annak az elképzelésétől, hogy ez a butaság nemzedékről nemzedékre száll, az idők végezetéig, mint valami örökletes átok. Na, erről is letettem. Mi volt a végső megoldás? Az, hogy a pénzemet el kell dobálnom, épp oly véletlenül, amit kaptam egyénien. Egyszerre föltűnt előttem az az örjöngő ókori latin császár, aki lóháton ülve két marokkal szórta az aranyat boldognak, boldogtalannak, válogatás nélkül, hogy mindenkié legyen és senki. Vagyis mindenkinek adtál, akivel találkoztál. Hó, fiam, nem volt az olyan egyszerű, akkor fölismertek volna, és kiderült volna minden. Hogyne. Hogy rándigyorogjanak, hogy hálálkodjanak, hogy körülhízelegjenek, hogy az újságok mint nemes szívű adakozót ünnepeljenek. Ilyesmit nem bírok el. Nekem föltétlenül titokban kellett maradnom. És sikerült? Várj, kérlek. Kezemben az ironnal kiszámítottam, hogy a számomra szükséges 360 ezer koronán kívül még mindig van 1 millió 640 ezer koronám. Melyen, amíg élek, tehát előre láthatólag is legfőjebb 30 évig túl kell adnom. Évente körülbelül 54 ezer koronát kellett egyenként elsóznom, havonta körülbelül 4500 koronát, naponta körülbelül 150 koronát. Hogy kezdtem el? Eleinte simán ment. Este, mikor befejeztem munkám, kitöltöttem egy utalványt, magától értetődően írógépen, a főadó megnevezése nélkül, és postára adattam 150 koronát mindig ismeretlennek, akinek nevét, lakása, címét. Találomra írtam ki a cím és lakjegyzékből, nem keresve, hogy az illető szegénye vagy gazdag. Csak a véletlen parancsát követtem. Megtörtént, hogy egyik legnagyobb bankunknak is küldtem pénzt. Össze-vissza záporozott az áldás. Éreztem, hogy körülöttem pezseg. Buzog ez a nyomorult város. Akik készhez kapták utalványomat, az első pillanatban bizonyosan csodálkoztak. Vajon ki lehet ez? De aztán mindenkinek eszébe jutott valaki. Egy rokon, egy jótékony emberbarát, egy adósuk, aki végre megfizette tartozását. Nyilván ezt gondolták magukban. Milyen szép tőle. Lám-lám, mégis van benne becsület. Úgy működtem, mint valami vakerő. Mint valami pajzán tündér. Mindenütt jelenlevően. Áldást rázva, láthatatlan bőségszarumból. Egy év múlva azonban sajnos megcsíptek. A postán? Annál óvatosabb voltam. Hordárokkal, küldöncökkel, cselédekkel dolgoztam a város különböző részein, gyakran vidékről, külföldről és megbízottjaim útján, de követtem azt a marhaságot, hogy egy ízben, szintén a véletlen sugallatára, egy újságírónak is föladtam szokott összeget. Egy nagy budapesti napilap rendőri tudósítójának. Ez félfüllel már hallott valamit a rejtélyes adományokról, hiszen 365 ember közül legalább 300 fecsegő, még ha tulajdon érdekes zsebe ellen is vét. És másnap értesüléseit összegyűjtve fölvonultatta, megszólaltatta újságjában a különböző szem- és fültanúkat, sőt, közzé tette az én gépírt utalványom hasonmását is, holmi ostobán színes mesét kisütve tudósítást írt egy itt bujkáló indiai maharadzsáról, Aranyeső címmel. Igen, lelepleztek, anélkül, hogy állarcom letépték volna. Minden esetre megszeppentem. Az utalványok küldését azonnal be kellett szüntetnem, ami elég baj volt nekem. Új, agyafurtabb módokat kellett kieszelnem. Nem értelek. Miért nem tetted fel az egész összeget egy kártyára? Mert ezzel leálcáztam volna magam. Akkor miért nem adtad oda azoknak a nőknek, akiket szerettél? Mert ezzel megaláztam volna magam. Ameddig lehet, óvom azt a káprázatomat, hogy a nők önmagamért szeretnek. Úgy látszik, te tényleg nem értesz. Rögeszmeként gyökeredzett belém az elhatározás, hogy ezt a pénzt
kiosztom. Mégpedig nem az emberi igazság és megfontolás alapján, hanem szeszélyesen, vagyis a természet nagyobb, titokzatosabb igazsága szerint.
Én nem tartom az életet észszerűnek.
De az az esztelenség mégis fájt, és föl is háborított, hogy egy ekkora vagyon egyszerűen rám rohadjon íjóasztalon fiókjában. És ne csak én ne tudjam fölhasználni, hanem mások se lássák semmi használt.
Ha egy napon nem bírtam megszabadulni az előirányzott összegtől, mardosott a lelkiismeret. Föladatom mindig nehezebb, bonyolultabb lett. Már előfordult, hogy több napi adag gyűlemlett össze. Néhányszor vakmerő szamárságokat is elkövettem, azt kockáztatva, hogy feltűnést keltek és lefülelek. Egy éjszaka, amikor átsétáltam a hídon, eléggé meggondolatlanul 600 koronát dobtam a hídon kuporgó koldus ölébe. Aztán futásnak eredtem. Ilyesmit azonban ritkán csináltam.
De mégis hogy adtál túl a pénzeden?
Hol így, hol úgy.
Például, amikor utaztam, leszálltam a nagyobb állomásokon, ettem egy virslit, egy almát, beszédbe elegyedtem a borfiúval, aki mozgó vendéglőjét egy tálcán tartotta a nyakába, akasztott szíjon, halogattam a fizetést az utolsó pillanatig, majd, hogy a mozdony füttyentett, oda dobtam egy 100 koronást. Fülkénbe ugrottam, elbújtam, s hagytam, hogy a borfiú keressen, és kezét nyújtogatva a vonat ablakon felé rázza a visszajáró összeget. A kávéházban asztalkendőm alatt felejtettem egy 50 koronást. De aztán még a tájékát is elkerültem ennek a kávéháznak. Kölcsönkönyvtárakba iratkoztam be, és a könyvek lapjai közé loptam egy-egy bankjegyet. Séta közben elpotyogtattam kisebb-nagyobb összegeket. Ilyenkor visszafojtott lélegzettel haladtam tovább, mint aki rossz fát tett a tűzre. Többször sikerült a csel, de megesett. Kétszer is, hogy utánam futottak. Egyszer egy kis diák, egyszer pedig egy gyászruhás hölgy. És visszahozták a pénzemet. Elpirultam, valamit hebegtem, és zsebre dugtam a bankókat. Ők szegények pedig rossz néven vették, hogy meg se köszöntem szívességüket, és nem adtam nekik jutalmat, mint becsületes megtalálóknak.
Hallatlan. Nem is sejted, milyen kevés helye van a pénznek, ha az ember tényleg el akarja kótya vetélni. Akkor egyszerűen nem kell. A kutyának se kell. Egy évig vergődtem így keservesen. Már oly rosszul gazdálkodtam, hogy amint mondani szokás, üzleti könyveim átnézése után 1574 koronám maradt, melynek sehogy se volt gazdája. A harmadik év elején rám mosolygott a szerencse. Egy kezdő szerint kis budai fogorvoshoz jártam, a fogkövet csiszolta le fogaimról, s azt a gyönyörű aranyfogat építette nekem, mely azóta költői egyéniségemhez tartozik. A várószoba fogasán 4-5 felöltő lógott, én egy óvatlan pillanatban minden felöltő zsebébe belegyömöszölte pár bankjegyet. Másnap folytattam a műveletet, harmadnap is. Egy hét alatt sikeresen nyakára hágtam egész pénzfölöslegemnek. A betegek csillogó szemmel ültek a váróteremben, kikiosontak az előszobába is boldogan, fölvillanyozva tértek vissza a zsebükben a pénzzel, melyet felöltőjükből biztosabb helyre mentettek. Arcukat rendszerint zsebkendőjükbe rejtették, mint a fájna a foguk, hogy ne lássák az örömük, és ne sejtsék mások, hogy a foguk voltak épp a pénzre fáj. Némelyek többször is kisétáltak az előszobába, abban a reményben, hogy ez a magyarázhatatlan, természeti csoda egy délután többször is meg fog ismétlődni. Vagy talán attól való féltükben, hogy az ajándékot valaki más emeli el. Én alattomosan súnyítottam közöttük, élveztem a helyzetet, de innen is csak hamar kicsöppentem. Talán ezt is megtudta az az újságíró? Nem, de híre futamodott a városban, hogy Budapesten nincs oly ügyes, könnyűkezű fogorvos, mint az enyém. És rendelése annyira föllendült, hogy sorszámokat kezdtek osztogatni, én a 628-as sorszámot kaptam, úgyhogy belátható időn belül sorra se kerülhettem. A szobalány be se engedett. Hát, továbbáltam. Másút kereskedtem, ott, ahova még nem hullott termékenyítő aranyesőm. Már alig volt ilyen hely, különben is mindig vigyázatosabban kellett dolgoznom. Úgy bizony, pajtás, nyakam körül szorult a hurok. Szegény barátom. Hát a negyedik év elején mentő ötletem támadt. Van nekem egy testi-lelki jó barátom, aki 5 évet ült zsebtolvajlás miatt. Ezzel kitanítottam magam, a leckék fájdalmasak voltak. Jaj, először is mutatóujjamat hosszabbította, nyújtotta, lazítgatta a perceit, hogy pont akkora legyen, mint a nagy ujjam, mert a zsebtolvajok csak ezzel a két ujjukkal rajzolnak. Miután elvégeztem a tanfolyamot, már bátrabban működtem, néha egész szemtelenül is. Egy díszfölvonulás alkalmával sikerült a napi 150 koronát belecsempésztem egy agg köztiszteletben álló európai hírű főrendünk díszmagyarjába. s 50 koronát a kócsaktollas kucsmájának gereznájába. Sőt, az országház folyosóján, míg a pénzügyminiszterrel a gazdasági válságról csevegtem, az ő zsebébe is odasinkófáztam 100 koronát. Ilyen alkalom ritkán kínálkozott. Többnyire nagy tömegekben lődörögtem, labdarúgásokon, kiránduló helyeken, ahol ember-ember hátán tolong, és megrohamozza a különböző járműveket. Egy vasárnap este a hűvösvölgyi végállomáson, ezt mint különös szerencsét említem föl, 750 koronát loptak ki zsebemből. Aznap semmi munkám se akadt. Ebben az időben már csak kisebb tételeket mertem elhelyezni. Úgy tetszett, hogy a detektívek is szemmel tartanak, képzeld el. Koronákat dugdostam fele barátaim zsebébe, táskájába. Lassanként lefelé züllöttem. Reggeltől estig villamosokban üldögéltem, hogy teljesítsem vállalt kötelességem. Egy májusi napon, jól emlékszem, valami kék szemű öreg úr mellé kerültem, aki nyírt ezüst szakált viselt, és két kezét merengve nyugtatta a sétapálcája gamóján. Kopottas kabátot viselt, holmi nyugalmazott adóhivatalnoknak látszott. Én épp egy ezüst 5 koronást kotortam ki zsebemből, azon mesterkedve, hogy felöltője zsebébe csempészem a két mozgékony, hosszú ujjammal, mikor az öreg úr kezemet karja alá szorította, s ordítozni kezdett, tavalyit kiáltott. A kalauz lecsengette a villamost, rendőrt hívott, hiába védekeztem, tetten értek. Itt végződött be pályafutásom. Esti Kornél elhallgatott, nem szólt többet. Tűnődve lépdelt az utcán, melyet már elöntött a verőfény, aztán megállt a nagy, sötétvörös ház előtt, melynek 6. emeletén lakik, a padlásszobában. Becsöngetett.
Te őrült,
mondtam, és megöleltem.
Szóval nem unalmas?
Kérdezte.
Eléggé érdekes? Eléggé képtelen, valószínűtlen és hihetetlen? Eléggé föl fogja bőszíteni azokat, akik az irodalomban lélektani megoldást, értelmet, erkölcsi tanulságot is keresnek?
Jó?
Akkor megírom.
Holnap, ha pénzt kapok érte, majd megadom az 5 pengődet is. Na, szervusz!